Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a hétvégi menetrendet a mikrofonnál Somodi Evelin. Az utolsó fél óra témája a pénz és az elme kapcsolata, a hatalommánia és a lottónyertesek tragédiája. Kis Anna klinikai szakpszichológussal beszélget Marosi Viktor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A vendégem Kis Anna klinikai szakpszichológus, a témánk pedig egy olyan téma, amit nagyon-nagyon régen szeretnék már kiboncolni, vagy kibontani. Ez pedig a pénz és az elme kölcsönhatása, pénz és hatalom, hogyan hat a pszichére. Úgyhogy ezt a témát most a következő percekben szerintem szedjük annyira atomokra, amennyire csak lehet. Olvastam egy cikket a közelmúltban egy brunei szultánról, aki egy hihetetlen nagy autógyűjteményt hozott össze, és a végén a méregdrága egyedi gyártmányú autók a dzsungel közepén rohadtak meg. És azon gondolkodtam, hogy abból a sok pénzből mennyi minden, akár nem tudom, országok GDP-t fel lehetett volna javítani. Szebben szólva, rengeteg szegény embernek lehetett volna jobb az élete. Szóval ezek azok a világban lévő igazságtalanságok, vagy ezek az egyensúly felborulások, amiket igazából szerintem sosem fogunk megérteni. De ez is azt gondolom, hogy, és ez volt az a cikk, ami miatt arra gondoltam, hogy erről nagyon szeretnék most már beszélni. Közvetlen közelemben is láttam olyat, hogy valakinek hirtelen sok pénze lett, és egészen másképp kezdett el viselkedni, egészen más preferenciái lettek, másképp állt az emberi kapcsolatokhoz. Szóval a kérdésem az, ezután a nagyon hosszú és nagyon sok varga betűvel ellátott felvezető után, hogy mi az alapvető hatása a pszichére a pénznek?
Üdvözlöm a hallgatóságot, és köszönöm a meghívást. Tehát ez egy elég tág kérdés, amit most így hirtelen feltettél. Szerintem induljunk el onnan, hogy az egyéni ember életében milyen hatása van egyáltalán a pénznek, meg hogy állunk hozzá. Alapvetően én szeretem a dolgokat onnan megfogni, lévén, hogy pszichológus vagyok, és alapvetően klinikai területen dolgozom, hogy hogyan hat az emberek pszichés jól létére egy-egy esemény. És
esemény alatt mit értesz?
Tehát legyen bármi, tehát akár egy gazdasági változás, akár mondjuk az ő saját pénzügyi helyzete, hogyha már itt a témánkat megnézzük. Rengeteg kutatás zajlik a mai napig arról, hogy hogyan állunk a pénzhez, milyen attitűdünk van, lehet-e csoportosítani az embereket azt szerint, hogy hogyan gazdálkodnak a pénzükkel, illetve hogyan tekintenek rá. Egyébként erre vannak különböző csoportok.
Lehet?
Lehet, igen, lehet. Nagyon sokfajta beosztása van ennek egyébként, de a legegyszerűbb csoportosítás, amit most így be tudnék mutatni, az a 70-es években készült, ott azt mondták, hogy vannak az aggodalmaskodó emberek, akik alapvetően alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, és folyamatosan szubjektíve és negatívnak látják a pénzügyi állapotukat. Próbálnak gyűjtögetni, de nem feltétlenül sikerül ez, és folyamatosan a jövővel kapcsolatban aggodalmaskodnak, és ők a legárérzékenyebbek egyébként így a fogyasztók tekintetében. Vannak azok, akik gyűjtögető típusúak, ők inkább a későbbi gazdasági hatásoknak, a negatív gazdasági hatásoknak a kivédésére próbálnak valamilyen fajta eszközt tenni, nagyobb megtakarítással rendelkeznek, tudatosabbak a pénzügyi céljaikat.
De ez illetően nem azt jelenti, hogy jobban élvezik az életet ezáltal. Tehát az a nyugalmat nem adja meg nekik, amit egyébként a mindennapi életben szeretnének élvezni.
Nem feltétlen, de egyébként mondjuk a kutatások azt mutatják, hogy azok, akik tudatosabban állnak a pénzügyeikhez, általában jobb mentális állapottal is rendelkeznek, illetve jobbnak ítélik meg a saját pszichés jólétüket. Uh-huh. Tehát, hogyha van egy pénzügyi tervük, hogyha egyáltalán átgondolják a kiadásaikat, van egy beosztásuk, van egy rendszerük a pénzügyeiknek a kezelésében, és át is látják a különböző pénzügyi folyamatokat, ők általában magasabb pszichés jóléttel rendelkeznek.
És akkor menjünk tovább a csoportokra, tehát most ugye ott voltunk, igen, hogy vannak az aggodalmaskodók, meg a gyűjtögetők.
Igen, vannak, amit említettél, hogy vannak a hogy nevezzem őket, ilyen hatalmaskodók, akik az anyagi sikerre motiváltak, nagyon vágyják mások elismerését az anyagi siker szempontjából.
És nagyon-nagyon jó, hogy elérkeztünk ide, és ne felejtsd, amit ezzel kapcsolatban még szeretném mondani, de ez tök jó, mert hogy itt szintén szerintem ketté lehet bontani, hogy akik ilyenek, és hirtelen nagy pénzhez jutnak, hogyan viselkednek, és akik ilyenek, de közben nem sikerül nekik nagy pénzhez jutni, vagy nincsenek sikereik, az mit vált ki belőlük. Szerintem ez is fontos, épp úgy fontos, mint az előző két csoport. Tehát, hogy ezt az egy csoportot is talán lehet két felé bontani.
Persze egyébként sok felé lehet bontani, és különböző faktorokat nézhetünk meg, hogy mi alapján vizsgálunk egy egyént. Nyilvánvalóan, aki mondjuk rendelkezik valamilyen vágyal, motivációval, hogy ő mit szeretne elérni az életében, és ez mondjuk a hatalomnak, vagy a pénzügyi csillogásnak a motivációja, ami sokakban benne van, ő nyilván frusztrálódik, hogyha ezt nem tudja elérni, és a szorongást, illetve a hangulatzavart is akár okozhat. Tehát alapvetően felborul ugye az egyensúlyi állapot, a lelki egyensúlya mindannyiunknak, hogyha céljainkat valami olyan gátolja, ami mondjuk a kontrollunkon kívül esik, vagy azt gondoljuk, hogy a kontrollunkon kívül esik.
Van-e további csoport?
Például ott vannak a játékosok, akik, itt most nem a szerencsejátékosokra gondolok, hanem aki a pénzt, mint eszközt úgy tekinti, hogy nagyon vakmerően használja, így esik, úgy puffan módon, nem törődvén azzal, hogy mondjuk hosszú távon legyen egy pénzügyi stratégiája, hanem gyorsan kiköltekezik.
De ha már a szerencsejátéknál vagyunk, okay. Lottónyertesek.
Lottónyertesek, igen.
Vártál erre a kérdésre?
Igen, ez egyébként
szerintem... Mi történik? Hányszor hallunk olyat, hogy vagy Big Brother nyertes, vagy lottó... Főleg egyébként az Egyesült Államokban, ugye egészen más arányokban oszlik el a pénz, hogyha esetleg lottót nyer valaki, vagy nem tudom, vagy Big Brother nyer valaki. Viszont maga az esemény az ugyanaz. Tehát aki hirtelen nagy összeghez fér hozzá, nagyon sokszor halljuk azt. Talán többször halljuk azt, hogy nem tud vele mit kezdeni, mint azt, hogy az élete tényleg kiegyenesedik, jó helyre teszi, befektet, nem változik meg az alapattitűdje, a mindennapi életét ugyanúgy tudja élni tovább, csak egy jobb minőségben. Szóval mi történik azokkal az emberekkel, akiknél nem ez utóbbi van?
Jaj, hát ez szerintem nagyon érdekes folyamat egyébként. Mérő Lászlóik vizsgálták pár évvel ezelőtt a lottónyerteseket, meg egyáltalán nem is a lottónyerteseket feltétlenül, hanem a szerencsejátéknak a különböző formáit. És azt találták, hogy ugye az átlag szerencsejáték az egy nagyon gyors visszacsatolással dolgozik. Tehát mondjuk ott van a rulettasztal, végigpörög a kerék, és aztán gyorsan meg tudom, hogy nyertem, nem nyertem. Ott egyébként nagyon gyors nyereményekkel, vesztességekkel dolgoznak az emberek, és amikor valaki játszik, akkor ő neki ez a játék izgalma az, amúgy motiváló, hogy hirtelen megtudja, hogy mi lesz. Egyáltalán keletkezik ugye benne egy izgalmi állapot, hogy a játék közben, amikor bennünk is keletkezik, amikor mondjuk bármit játszunk, csak az ő számukra ez akár egy érzelmszabályozási stratégia lesz, függőséget vált ki. Na mert most náluk a pénz is egy ilyen talált pénzé válik, amit általában valamilyen luxusköltésre használnak, vagy visszaforgatják a szerencsejátékba. A lottónyertesek meg a lottózók azok nem így működnek, mert ott ugye késleltetett a visszacsatolás, akár egy hetet is várhatunk arra, hogy megtudjuk, hogy nyertünk-e vagy sem. Tehát ott igazából nem a játék izgalma adja az élvezeti értékét, hanem az arról való fantáziálás, hogy én mit fogok csinálni majd a nyereményemmel, meg hogy ilyen jövő tervezgetés. Viszont mégis az látszik a lottó nyerteseken, hogy nagyon sokan nagyon rossz mentális állapotba kerülnek, csökken a szubjektív jólétük a lottó nyereményt követően, ugyanis miután ehhez a nagyon nagy összeghez hozzájutottak, igazából feladják sokan a munkájukat, megromlanak a családi kapcsolataik, és átértékelődnek a hétköznapi élmények, már sokkal kevésbé lesznek örömet adóak, tehát összességében rosszabb állapotba kerülnek ők.
Elsősorban ez minek köszönhető? Az annak, hogy én most már mindent megtehetek, nincs rátok szükségem, vagy azért, mert egész egyszerűen a hatalom nő meg benned, tehát a hatalom érzete nő meg a pénzzel párhuzamosan, és akkor maga a hatalom, vagy a hatalmi mánia az teszi olyan, amivé aztán lesznek.
Biztos, hogy van, akinél a hatalom is faktor. Látom, hogy ez egy kérdés.
Fú, igen. Nagyon, ez igen, teljesen.
A hatalom az valahogy...
Igen, mert ez vesz körül bennünket. Tehát bocsánat, most, tehát, hogy mielőtt félreértenéd, tehát hogy velem nem ez van, nem nyertem nagy összegű lottónyereményt, de közben meg rohadtul érdekel az, hogy amit magam körül látok. Látok magam körül új gazdagokat. Uh-huh. És nevezzük, mindenki tudja, kik az új gazdagok. És tudjuk, hogy az új gazdagsággal járó arrogancia, az mennyire szürreálissá tesz egy ember, akár attitűd szinten, mennyire nem kezelhető az ő viselkedésük. És persze látjuk azt, hogy a politikai életben mi zajlik, hogy mennyi pénzhez juthatnak hozzá globálisan, jó, tehát most nem megyek rá lokális vizekre, tehát globálisan mit művel a hamar pénzhez jutott emberekkel a hatalom és, a, és ez az egész. Ezért érdekel engem.
Jó, erre mindjárt visszatérek, jó, csak még a lotó témát egy picit. Nem csak azért, mert jó, igen, itt ütköznek a ki mit tart érdekesnek állapotok, szóval csak annyit akartam elmondani, mert
neked
kérdeztem.
Ez nem érdekes? A hatalom.
De érdekes csak. Tényleg inkább az átlag embernek a pszichés jól léte engem jobban érdekel
vissza
általában,
lottóra.
De mindjárt lottó. Elmondom. Mert nyilván ez is egyébként lottó. Érdekes. Lottó, igen. Szóval, annyi, amit el akartam meg mondani, illetve amit kérdeztél, hogy mi történik az ő kapcsolataikkal, nem feltétlenül a hatalom kapcsol be egy lottó nyertes esetében, hanem az látható, hogy ugye amikor mondjuk elmondják az emberek az ismerős a családtagjaiknak, ők elkezdenek kölcsönkérni például, és a kölcsönkérésnek a visszautasítása az rendkívül nehéz, hiszen ránk szakad egy hatalmas erőforrás mennyiség, amivel addig nem rendelkeztünk, ez alapvetően felborít minket, hiszen nézzük meg, hogyha most így be van állva az életünk egy adott erőforrás mennyiségre, vízből, ételből, fizikai energiából, kapcsolatokból, stb., de hogyha ebben pozitív vagy negatív irányú borulás történik, mondjuk hirtelen nagyon sok kapcsolatunkat elveszítjük, nem tudom, háború által, vagy betegség által, vagy egyéb, akkor nyilván felborul a pszichés egyensúlyunk, és alkalmazkodnunk kell az új helyzethez, ez a pénznél is így van, mert most, hogyha ebben még bejön az is, hogy a kapcsolataink elkezdenek másként tekinteni ránk, és más módon segítséget kérni tőlünk, ott nagyon nehézé válik az, hogy nemet mondjunk, és az látható egyébként a kutatásokból, hogy azokban a társadalmakban, ahol kevésbé dívik a bankszámlának a használata, és kevésbé digitális formában működik a pénz, hanem inkább készpénz jelleggel, és ahol mondjuk gyakoribbak az ilyen kölcsönadogatások egymásnak, ott sokkal könnyebben is el tud szegényedni mondjuk egy lottónyertes azáltal, hogy mindenkinek odaosztogatja a pénzét. Még egy érdekesség, és aztán a hatalom témára rátérek tényleg, és szerintem ez fontos dolog, hogy az látszik, hogy ugye itt a lottónyerteseknek egy összegbe, meg az összes ilyen nyertesnek egy összegbe fizetik ki a pénzüket, viszont csináltak olyan vizsgálatokat, és van egy amerikai kutató, Dan Early, aki írt már egy több könyvet is, magyarul is olvasható ő, például a túlköltözés pszichológiája kötet, az nagyon érdekes, és pont erről szól. Ő azt mondja, hogy ha ezeknek az embereknek nem egy összegben fizetnék ki a lotto nyereményét, hanem életjáradékban, akkor sokkal kevésbé tudnák ugye a túlköltekezést végezni.
Eddig ez logikus.
Logikus, de ugyanígy, hogyha mondjuk nagyobb összegnél, például hogyha azt mondja a munkáltató, hogy ő kifizet egy fél éves összeget, de csak akkor teszi meg, hogyha mi mondjuk egy fél évig, mondjuk 6 hónapig arra készülünk, hogy megkapjuk ezt a fél éves plusz fizetést, viszont ahhoz, hogy megkapjuk, kell egy pénzügyi tervet benyújtanunk, amit a munkáltató elfogad, sokkal kevésbé fogjuk hülyeségekre elkölteni, és sokkal tudatosabban meg tudjuk tartani az összeget.
Bármilyen tervezés gondolom jó tesz. Egyébként nem csak a pénzügyi területe, hanem minden, akár tehát produktívabbak vagyunk, ha tudunk tervezni előre. Ez eddig világos.
Igen.
De az, aki hirtelen pénzhez jut, annál ennek az igénye az így eltűnhet?
Nem feltétlenül az igénye, de nincs meg a képessége rá. Tehát azért általában ki...
Tehát addig élt egy bizonyos szinten, az úgy azzal, hogy el volt, azzal tudott, tehát ahhoz, hogy tudott kapcsolódni azokhoz a számokhoz, amik egyébként körülvették a pénzügyi életét, és aztán hirtelen ezek a számok ugye sok-sok nullával magasabbak lesznek.
Hát nézzük meg, hogy alapvetően mondjuk az átlag embernek a pénzügyi tudatossága viszonylag alacsony. Tehát, hogy nem
ki az átlag ember? Most érted, tehát, hogy
jó, csak hogy mondjuk
ez nincs ráírva azért senkire.
Persze, csak hogy nyilván, de hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy van egy adott társadalom, abban lesz egy bizonyos átlag, aki átlag keresettel rendelkezik, átlag életvitelt visz, tehát hogy a Gauss görbének az átlaga, viszonylag alacsony pénzügyi tudatossággal rendelkezik, hogyha belegondolsz, mert kevés, ugye behúzhatóak mindenféle rossz hitel konstrukciókba, nem feltétlenül tudnak befektetésekbe gondolkodni.
Ezzel visszajönnek a bankok, szerinted?
Hát én ebben nem szeretnék.
Szerinted visszajönnek vele a bankok?
Nem.
Vissza lehet élni?
Biztos vissza lehet élni, de én nem tudom, azért alapvetően nem látom át a bankszektort. Elég komoly szabályozásra van, tehát hogy én nem hiszem, hogy feltétlenül visszaélnek, meg tudatosan visszaélnek, de nyilván, hogyha mondjuk egy alacsonyabb pénzügyi tudatossággal rendelkezünk, akkor nem is feltétlenül fogjuk tudni olyan könnyedén megérteni a hosszú-hosszú mindenfajta pénzügyi fogalmakkal tele tűzdelt szerződéseket, de én nem gondolom, hogy ez egy feltétlenül szándékos visszaélés lenne, de még egyszer mondom, hogy én ehhez nem értek, és ez csak egy nagyon szubjektív egyéni vélemény. Biztos naív is vagyok, nem tudom, de nem látom át a bankszektor.
Mielőtt a hatalomra rátérünk, még egy dolog. Abban is van egy nagy különbség, amikor egy család eredendően jómódú, és már azt a pénzügyi kultúrát tudják átörökíteni a fiatalabb generációknak, és utána ők is másképp bánnak a pénzzel, mint amikor valaki tényleg az átlagból kiugrik, akkor nevezzük átlagnak, az átlagkeresettel rendelkezők közül kiugrik, és akkor hirtelen más lesz az élete. Másképp fog viszonyulni az átlaghoz is, ahonnan ő jött, igaz? És akkor itt jön az a kölcsönkérős dolog, hogy azokhoz milyen lesz a viszonya? Tehát az emberi kapcsolatok ott megint csak felborulnak. És nem feltétlenül a pénz miatt, hanem azért, mert ő egy hirtelen az átlagból, egy átlagon felüli életmóddal rendelkező ember lesz.
Én azt gondolom, hogy ez nyilván egyénileg változó, hogy kit, hogyan befolyásol ez a dolog. Vannak, akiket nyilván az, hogyha plusz erőforráshoz jutnak, az eltölti mindenfajta olyan pozitív érzéssel, ami a saját énjükre vonatkozik, sokkal eredményesebbnek fogják látni magukat, sokkal nagyobb kontroll tudnak gyakorolni a környezetükre. Ugye itt a hatalom egyébként úgy szemlélhető, hogy annak, akinek hatalmi vágya van, ő az erőforrások elosztását akarja jobban befolyásolni, hiszen ugye az, aki hatalommal rendelkezik, ő dönti el, hogy hova kerülnek akár a pénzek, akár a nyersanyagok, stb. Tehát, hogy itt nyilván, hogyha a politikai hatalmat nézzük, akkor a hatalmon lévők azok, akik befolyásolják a gazdasági folyamatokat, eldöntik, hogy mi hova kerül, akár globális szinten is, hogy mondjuk egy országnak a nyersanyaga máshová kerül át, ott képez nyerességet az adott gazdaságban. Nem ott, ahol mondjuk kitermelik, tehát ezért elég komplex gazdasági folyamatok zajlanak, de hogyha az egyéni szinten nézzük, akkor nyilván, hogyha valaki nagyobb összeghez jut, akkor őnek egy olyan erőforrás lesz, amivel a környezetét is befolyásolni tudja. Egy csomó mindent kontrollálni tud, amit addig nem.
Na akkor itt vagyunk annál a témánál, amit tényleg az utolsó percekre, szerintem ez egy nagyon szép kerete lesz ennek a beszélgetésnek, tehát elindultunk a pénz és az elme szerepétől, és most már a hatalom és az elme szerepéhez, meg a hatalom és a környezetünk közötti kapcsolat szerepére megyünk rá. Amikor hirtelen valaki hatalomhoz jut, nyilván föl van építve, ez nem lehet annyira hirtelen, de amikor valaki hatalomhoz jut és pénzhez jut, ott mik zajlanak le az elmében? Tegyük föl, hogy valaki hatalmi mániás, annak az elmében mi zajlik le is. Tegyük föl, hogy valaki nem hatalmi mániás, hanem szeretne tényleg visszaadni a társadalomnak, de benne is valami valószínűleg meg fog változni, hiszen hatalomhoz és pénzhez jutott.
Érdemes itt ugye nyilván a motivációs rendszert megnézni, hogyha vannak olyan belső motivációink, ami a személyes fejlődéssel kapcsolatosak, különböző belső értékeknek a megélésével kapcsolatosak, hogy mondjuk segítőkészek szeretnénk lenni, adni szeretnénk, teremteni szeretnénk, és vannak külső extrinszik motivációink, amik pedig a külső elfogadásnak, vagy csodálatnak a vágyát tükrözik, akár az anyagi javaknak az elérését. Hogyha két embert megvizsgálunk, eltérő lehet, hogy ki menj, hova súlyozza a saját motivációs rendszerét. Ez alapján fog a pénzre is tekinteni, ez alapján fog a pénzre is benni, és nyilván, hogyha mondjuk nagyobb hatalomhoz jut, mert mondjuk olyan beosztásba kerül, akkor másképp is fog nyilván reagálni, de eltolhatja nyilván a hatalom afelé az egyes személyeket, nem mindenkit, hogy mondjuk előtérbe kerüljön a külső motiváció, tehát annak a kontrollja, hogy külső környezetemet tudjam kontrollálni, annak, hogy mások elismerjenek engem, dicsérjenek engem, tehát hogy ez picit felborulhat ez a kettő, viszont nem feltétlenül igaz ez. De nyilván az, aki mondjuk hatalmi pozícióba szeretne kerülni, ott már alapvetően is mások a motiváció. Talán, tehát nem minden, most túl általánosítok.
Van, amikor felismeri egy ilyen ember, van, amikor felismeri, hogy ez egy mentális probléma?
Ezt nem nevezném feltétlenül mentális problémának egyébként, tehát hogy a hatalomnak a vágya, az én azt gondolom, hogy nem feltétlenül mentális zavar, tehát ez nem egy mentális zavar, hogy én kontrollba szeretnék kerülni. Nyilván, hogyha kicsúszik, és mondjuk egy bizonyos skálából, és onnantól kezdve én mondjuk ártok a környezetemnek, akkor az már egy zavar, mert a környezetemet zavarja, másoknak kárt okozok, de az alap hatalmi vágy az azért nem probléma, hiszen azért minden társadalom úgy épül föl, hogy kellenek bizonyos vezetők, tehát akár egy munkahelyen is kell egy vezetőbeosztású valaki, aki kontrollál dolgokat, tehát ugye így nem tudunk teljesen egyenértékű, az legalábbis a mostani beállítódásunk alapján nyilván vannak olyan cégek, vannak olyan szervezetek, amik tudnak teljesen demokratikusak lenni.
Ennyi volt már az egészségkód, a szerkesztő Némedi Kincső nevében is köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást, viszonthallásra!
Kis Anna klinikai szakpszichológussal Marosi Viktor beszélgetett a pénz és az elme kapcsolatáról, és ezzel véget ért a hétvégi menetrend. Műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.